A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
Méghozzá különösképpen jó reggelt kívánunk az Ede gyűlölőknek és a macifíleknek azért...
Vagy macifóboknak,
bocsánat.
A macifíleknek.
Azért, mert hogy jobb, ha tudjátok, hogy nehéz napok köszöntenek. Tirátok, mert hogy 9 napot leszünk, illetve már csak 8-at. Mert a másik két, hát nem is tudok jelzőket találni, de talán szerencsésebb, ha nem is kreálok jelzőket a másik két idézőjelbe téve tett munkavállalóra, akik jól megérdemelt kérdőjel zárójelben pihenésüket töltik ez idő alatt, úgyhogy azok, akik azt mondják, hogy ó, pakker, már megint a Kántorban vagy, azt mondják, nem már a Mihálovicsot nem akarom. Na azoknak most nagyon sanyarú sorsuk lesz, mert hogy így lesz egy jó darabig itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, a Millás reggeli műsorában. Sziasztok!
Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 32 és június 25.
Onnan tudom, hogy mikor van vége a monológomnak, hogy Endre elveszti az érdeklődését.
Nem vesztettem el, szeretném azt mondani,
és
hogy...
És elkezdi a telefonját bingizni. Milyen régen
azért
használtam
azért bingiztem, mert kíváncsi voltam pontosan arra, hogy ma már megint miért kell izgulni. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként hálásak lehetünk a magyar válogatottnak, hogy ilyen módon intézte a dolgát az európai...
Bent tartanak a fiúk bennünket az Európa bajnokság érdeklődői körében.
Igen, mert hogyha 6 ponttal végeztük volna a csoportkört, akkor ezeket a meccseket most így szerdáig így talán meg se néznénk. Így viszont van min izgulni folyamatosan.
Köszönjük szépen!
A tegnapi napot is végig szívinfarktuskodtam. Az utolsó, tehát komolyan mondom tényleg, tehát egy címvédő válogatottól ezt a siralmas, kutyaütő borzalmat, amit futballnak neveznek az olaszok, végig szenvedni. De tényleg.
Nem tudom a futball és az olasz szót egy mondatban értelmezni. Én már, nem tudom, túl vannak hype-olva. Az azzurri.
Figyelj.
Mert hogy én még jó meccset nem
láttam.
De
mit csináltak? 90 percen túl is gyakorlatilag a pályán. Őrület. És persze nyilván a horvátok is eddig végig szerencsétlenkedték az egészet. És itt,
és
meg, érted, itt meg csinálnak egy olyat, és mindig az van, hogy azt mondják, hogy a minél nehezebb, annál jobb, ugye ez a nagy mondásuk, hogy szorítóban tudnak jól játszani, hát kiderült, hogy majdnem sikerült nekik. Hál' Istennek nem, de lesz miért izgulni továbbra is, úgyhogy van most egy holland-osztrák meg egy dán-szerb a mai napon. Legkorábban ugye ma dőlhet el, hogyha jól számolom, a sorsunk, úgyhogy de az is lehet, hogy csak szerdán. Na jó, hát ennyit a fociról, hogy ennyit, beszélünk
azért, én azért néztem nagy érdeklődéssel a mérkőzést, mert simán beférnék a horvát csapatba, mert mindenki így sire végződik, úgyhogy simán, tehát egy Luka Modric, Ivicic, Milanovic, semmi, igen.
Ádám Martinja,
úgyhogy igen. Csak még egy kis szakár, mert rajta vagyok a témán, de...
Nagyon jó lenne.
Igen.
Igen.
Hát, na.
És jön akkor... a rossz idő, ehhez mit szólsz? Nem tudlak felvidítani? Holnap morgós szerdán már csak 29 fok
hála
lesz.
Hála Isten, azért örülök a rossz időnek, mert mi bekaptuk ezt a sáros esőt.
Annak elmentem idején,
és az összes növény, az összes kerti bútor, minden tiszta sivatagi por, escomu, úgyhogy nagyon várom az esőt, ami ezt helyettem letakarítja. Úgyhogy én nem fogok morogni, ha esni fog az eső. Az biztos, bár ugye hallhattuk tegnap az aratós összeállításban, hogy nem örülnek, ha az aratás kellős közepén egyszer csak esik az eső, mert akkor nedves a gabona, szállítani kell, ez megdobja a költségeket, úgyhogy stb.
Ja, meg ráadásul angol-szlovén is lesz tényleg, és hogyha nyernek ma az angolok, akkor tovább jutunk a csoportunkból, és a portugálokkal játszunk 8-at döntött, úgyhogy...
Szegény Cristiano már megint.
Ezt kapjuk mindig na, ajándékba. Szóval holnap jön a rossz idő.
2024. június 25-e van, június 26-án jön tehát a rossz idő. Kántor Endre üvegbe zárt béka felmászott a létrára, úgyhogy minden bizonnyal jön az eső. Isten éltesse a villamosokat, a bocsárdokat, az ivolákat, a lettákat, a maximokat, a maximillákat, a Williamokat, a Vilmákat, a Violákat, a Violentákat, a Violetteket, a Violettákat és a Viorikákat. Köszönjük szépen mindazokat.
Úristen, ezt végigmondtad.
Igen, elfogytam fél időbe, el is gondolkodtam, hogy abba hagyom inkább az egészet, de nem tettem ezt.
Volt sok érdekesség ezen a szép napon, 1741-ben Pozsonyban a Szent Koronával Mária Teréziát, a magyar királyá koronázták. Bizonyám, királyá, így történt, 1741-ben. Majd
királyá.
Így van.
Miért nem lehetett királynő Magyarországon?
Nem, ők nem lehetett.
Ja, jó,
ő király lett, és
mindent
kész.
Értek. Jaj, Endre,
igen.
Amigo mio. 1876-ban, június 25-én volt a Little Bighorn-i csata, aki nem tudja, legalább 3 év kitartó millás reggeli hallgatás után, hogy itt kik vívtak, és mi lett a végeredmény, az, hát nem tudom, írjon egy csillagot a 0636 980980 SMS, WhatsApp és Viber számára.
Jó reggelt, Iván kimaradt, írja a kedves hallgató.
Nem maradt az ki.
Már nem, mert az tegnap Van volt.
Azt elmondtuk. Jó reggelt kívánunk!
Sanyi! Úgyhogy a violin kulcsokat nem köszöntöttétek.
Jó, mondja. Hát akkor boldog évfordulót a violin kulcsoknak is. Közkívánatra. Aztán mi történt még június 25-én? Szlovénia és Horvátország kilépett a Jugoszláv Államszövetségből, és kikiáltotta a függetlenségét. Híres születésnaposaink közül pedig Gaudit, a katalán építészt emelnénk ki. 1852-ben született június 25-én, illetőleg...
Hát vagyis ugye ez a Szlovénia és Horvátország azért is érdekes, mert hogy a nemzetnapja van Szlovéniában, ők ma játszanak, ez egy érdekes meccs lesz.
És a függetlenség napja
Horvátországban. Kicsit szomorkás az ünnep.
Mindig ez van, hogy a függetlenség napja, hogy jönnek az UFO-k, és mindenki összefog, és most a horvátok csinálják ki az UFO-kat. Ezre van a függetlenség napja.
Szegény Szmiágul is, hogy szomorkodik. Igen. Pedig kérlek, kihagyta szépen... a büntetőt. Azt a Donnarumma megfogta, de akkor örültünk nagyon.
Láttam.
Aztán rögtön berúgtak egyet, úgyhogy akkor meg rögtön mindenki rögtön elkezdett sikoltozni.
Igen, én is azzal a hallgatóval értek egyet, aki szerint az olaszokra erre lehet számítani. Én le tudom írni az olasz futballkultúrát.
Hát erre nem
az
lehetett
én szerény
számítani.
Eszközeimmel az van, hogy először bunker foci. Nem történik semmi, passzolgatnak, nem tudom én micsoda. Ha előnybe kerülnek véletlen, találnak egy gólt, általában nem sorozatos és jól felépített támadások végén, hanem egyszer csak találnak egy gólt, akkor a bunker foci elé még ásnak egy lövészárkot géppuskafészkekkel, és úgy fociznak tovább. Majd, ha véletlenül az ellenfél kiegyenlít, ne adj Isten, előnybe kerül, akkor elkezdődik az igazi mediterrán fiaszta, hisztériával, fetrengéssel, reklamálással, őrjöngéssel, és amikor pedig véletlenül megint kiegyenlítenek, mint tegnap történt, akkor megint egy mediterrán fiaszta, őrjöngés, mesztépés. Figyelj, néztem ezeket az embereket, ezek úgy örültek az egy-egynek, mintha világbajnoki döntőt nyertek volna, de tényleg.
Mindig
Donnarumma kirohadt a közönséghez.
Mindig Umberto Eco-nak az a regénye jut eszembe, talán a Tegnap szigetének az elején van, amikor elmagyarázza, hogy hogy működött a hadviselés annak idején Olaszországban, amikor nagy pompával kivonultak, utána nem történt semmi.
Szétfutottak, igen.
Ha azt mondanám, hogy az vesse rám az első követ, akinek nincs homéroszi neve, akkor kimúlnék ebből a világból még azelőtt, hogy kimondhatnám e nevet. A Ripple rónai ödön élettörténetét felolvasó Gézu, úgyis, mint a random üzenetek Tintorettója. Ma két éve írja.
Két éve szór bennünket a hajkújval és az életképeivel.
Nagyon jó.
Hogy repül az idő? Na, Karinti Figyesről még mindenképpen emlékezzünk meg, magyar író, költő, újságíró 1887-ben, június 25-én született, tehát ő is ma ünnepelné a születésnapját, miképpen George Orwell, aki sejtette, hogy milyen világba fogunk élni, 1903-ban született, eredeti neve Eric Arthur Blair. Nem csodálom, hogy átkeresztelte magát, angol író, újságíró. Aztán hát itt van a hang, 1963, George Michael felsír édesanyja karjaiban, angol énekes, dalszerző, de hát ő sem ezen a néven látta meg a napvilágot. Georgios Kiriakos Panayotu, ez a neve. Ha jó a görögöm, nyelvleckék
nagyon,
Andrása.
Nagyon jó volt. Úgyis egyébként is minden görög, minden szó igen, görög eredetű, kimono. Mint tudjuk. Kimone.
Kimone. Azaz hogy reggel. Azaz köpeg.
Köpeg. Nagyon jó.
Istenem.
Mekkora zseni volt az a pacák, hogy azt a karaktert azt beleégette a
nagyon
kollektív popkultúrába.
Igen. No, hát akkor mi lenne, ha muzsikálnánk egyet, drága barátom és drága, ha egybe gyűltek mind a 12-en.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, mit ír a magyar sajtó, ezekből tallózzunk. A Népszava egyik sztoria, hogy érdekes, a debreceni törvényszék 2021. március 20-án hirdetett ítéletet hálapénz elfogadása miatt egy orvos ügyében bűnösnek találták, nem jogerősen 2 év börtönre, 5 évre felfüggesztve, ez lett az ítélete. A megvesztegető 3 beteg ellen is lefolytatták a büntető eljárást, de megszüntették, az érintettek megrovást kaptak. Az orvosi béremeléseknek utat nyitott törvény 2021-ben a büntetőkódexet is módosított, és megtiltotta a hálapénzes ügyleteket. Szabadságvesztés járt aznak az egészségügyi dolgozónak, aki kapja, és annak a páciensnek is, aki adja a hálapénzt. A betegtől a kezelés után legfeljebb egyszer, és csak is olyan tárgyat fogadhatnak el az egészségügyi dolgozók, melynek értéke nem haladja meg a minimálbér havi összegének 5%-át, ami jelenleg 13 000 forint. A hálapénz tilalom betartását a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálattal teszteli. Ennek következtében 105 ügyben közel 250 egészségügyi dolgozó ellen kezdeményeztek eljárást.
Csodálatos.
Vesztegetés elfogadása miatt, kérlek szépen.
Igen, igen, ez most a legfontosabb.
Egy nagyon fontos van, hogy nem tudtak olyan esetet felidézni az ügyben megkérdezett szakértők, mikor beteget elítéltek volna hálapénzes bűncselekmények ügyében.
Hát ez az, nyilván a romokban lévő egészségügyet és a dolgozóit kell vegzálni, nem pedig megoldani az egész problémát a gyökerétől.
Ha már szóba hoztad, akkor itt vannak a tanárok is. Képzeld el, hogy a tanárok béremelésére küldött uniós pénz mentette meg a májusi költségvetési hiány.
Hoppá,
de az
hoppá.
Még így is magasabb az egész évre engedélyezetnél. A hiány csökkentését nem segíti az EB, az Európai Bíróság legutóbbi ítélete sem, amely kimondta, Magyarország megsért az uniós jogot a menekült ügyben, ezért 200 millió eurós egyösszegű bírságot vetett ki, ami napi 400 millió forinttal emelkedik, amíg nem hozza a kormány összhangba a jogszabályokat. Úgyhogy továbbra is deficites a költségvetés, ezt is a Népszavából ollóztam ide, te jössz.
Vádalkút kötöttek Julian Assange-zal, és elengedték szabadon a WikiLeaks alapítóját.
Már
úton
is.
Van hazájába, Ausztráliába, ugye 5 év vizsgálati fogság volt, ezután szabadon engedték, és ugye akinek kiadítására az amerikai hatóságok lemondtak a vádalkú alapján. A WikiLeaks keddi beszámolója szerint Assange elutazott Londonból és úton van hazájába, Ausztráliába, 53 éves, és a portálja hozzávetőleges becslések szerint több mint 10 millió titkos amerikai diplomáciai táviratot szerzett meg, és ezeket kiadta a média partnereinek. Minden esetre Most kérdés, hogy mi lesz vele. Én szerintem egy csomó eseményen fel fog tűnni.
Hát most kell egy kicsit összeszedni magát anyagilag, és igen. akkor ilyen élménybeszámolókat fog ja, igen. szerintem tartani, haknizni, stb. Stb. Nézzük akkor mondjuk a portfólióra is rákattintok, és hát kérem szépen, a Argentína került ma a gazdasági portál célkeresztjébe, ott van a láncfűrészes elnök, uh-huh. aki piacbarát intézkedéseket, de tankmódjára hajt végre. Fél évvel ezelőtt iktatták be az elnököt, aki rögtön nagy reformtervekkel vágott neki. A kezdeti sikerek ellenére rengeteg feladata van hátra, és nem biztos, hogy sikerül kilökni az országot a majdnem 100 éve tartó lefelé tartó spirálból, írja a portfólió tehát. Simon Kuznets Nobel-díjas közgazdás szerint a világon négyféle ország létezik, fejlett, fejlődő Japán és Argentína. Azért kakukktojás az utóbbi, hiszen a 20. század elején még fejlett országnak számított, aztán 100 év alatt gazdaságpolitikai hibák sorának köszönhetően sikerült a fejlődő országok sorába leküzdenie magát, annak ellenére, hogy kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. Figyelmezzünk egy kicsit, tehát nem csak a fejlődő országok közé lehet bekerülni, hanem le lehet küzdeni magunkat. Még lejjebb
270%-os infláció.
Igen.
Jelen pillanatban elég kemény a sztori. Hát figyelj, olyat is lehet csinálni, amit megcsinált egy magyar közgazdász, kiszámoltatta a ChatGPT-vel, hogy mekkora esélyünk van a továbbjutásra. 67,7% a magyar válogatott továbbjutási valószínűsége, miután ugye sikerült a skótok ellen ezt megoldani, ezt Békés Gábor közgazdász az oddchecker.com és a ChatGPT segítségével számolta ki. Egy egész hosszú számítási módszer van leírva a portfólión, akit érdekel, nézze meg. Hát nyilván ugye ez változtat rajta majd a változtathat rajta, hogy ma mi történik. Na, azt
aztán
mondja.
Itt van, nem felel meg az Apple az EU-s jogszabályoknak, akár 14 000 milliárd forintnyi büntetést is behozhat, vagy behúzhat. Az Apple App Store működése sérti az Európai Unió digitális piacokról szóló szabályozását, ezt az Európai Bizottság állapította meg. Az Apple az első, amelyről kimondták, hogy nem tett eleget a nagy tech cégekre vonatkozó szabályozásnak. A bizottság arról is döntött, hogy új vizsgálatot indít, hogy az Apple megfelelően támogatja az iOS-en futó alternatív piactereket. Ennek az eljárásnak a része lesz a fejlesztőktől felszámított alapvető technológiai díj működésének a vizsgálata is. Úgyhogy érdekes fordulat ez is az ügyben. Aztán 4-szer annyian dolgoznak nyugdíj mellett, mint 10 évvel ezelőtt. Ezt már az Indexen olvasom.
Hát ez csak tovább fog nőni majd. Igen. Nem is lesz ilyen szerintem, hogy hát nyugdíj mi mellett nem dolgozunk.
Hogy nyugdíjba biztos, megyünk. Hogy nem. Sőt, biztos, hogy nem.
Nézzük, mi lesz a tőzsdén.
Nagyon élvezetes lesz, amikor.
Uh-huh. Endre, hol is tartottam?
Ne, hát akkor lesz az igazi Muppet Show tényleg.
Igen. Hát végül is no man is no man.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Egy nagy semmi, ez volt tegnap a BUX. 70.373 pont, az 1%-os mínusz. Kőkemény 5 pontot esett a BUX, óriási. Pedig a MOL mindent megtett, ment fölfelé 35%-ot 2860 forintig, de a másik három blue chip esegetett. Az OTP 0,23%-ot, a Richter 0,16-ot, a Telekom meg 0,57%-ot. Az OTP 17.600, a Richter 9.285, a Telekom 1046 forintról fog ma kezdeni. És hát még az Appeninben volt valami forgalom, pedig egyébként nem volt rossz forgalom szempontjából a kereskedés, például a Telekom részvényekre 11,8 milliárd forint értékben köttettek üzletek, az OTP-ben is 4,4 milliárdos forgalom volt, szóval igazán nem lehetett panasz erre az egészre, és az Appeninben volt még pörgés pár száz millió forint értékben, de felzárkozott a nagy négyeshez, és hát nem is csoda, hogy pörgött az Appeninben, 11,86%-os pluszt hozott össze a részvény. Nálad mi van? nemzetközi angolatba kapaszkodhatunk?
Az Nvidia hajtotta lefelé a tőzsdéket. Most ugye komoly korrekció mutatkozik, korrekció mutatkozik a papírnál. 6,7%-os minusszal vezette a sort az Egyesült Államokba.
De hát ideje hogyha, vagyon, mert
hát
azért
ideje,
agyon...
ugye itt az történt, hogy ami azt jelenti, hogy 18% körüli mínuszban van csütörtök óta. Ugye különösebb hír nélkül történik, de hát ugye idén több mint 150%-ot rallizott.
Hát fogd a pénzt és fuss kicsit a Szabi előtt, nyugodtan szeretnének Malibu Beach-i villáikba a brókerek hűsölni, úgyhogy kicsit eladják.
Tehát kiemelkedő negyedéves számok voltak, meg felaprózás a részvénynél, tehát ugye hajtott minden a malmára a vizet, mondjuk így, minden esetre most nem szerepelt jól. Az Apple egyébként 0,3%-os plusszal zárt, viszont
de
elég
ők
nagyot...
nem tudtak erről az európai bizottsági fenyegetettségről.
Nem, ez, neki, ez most szerintem nem befolyásolta, viszont a Sirius és a Tesla eléggé csúnyán pórul járt, az előbbi inkább több mint 8%-os minusszal. A Ford viszont 3,4%-kal tudott erősödni, illetve, hogyha pluszokat keresnénk, azt nem találunk, az Amazon 2%-os mínusz, az AMD 0,6%-os mínusz, és azt lehet látni, hogy egy gyengülő S&P 0,3%-kal, éppen hogy emelkedő Dow Jones 0,7%-os, 1%-os mínusszal visszacsúszó Nasdaq kompozit. A közepes papíroknál inkább volt jó helyzet, ott 0,5% pluszban a Russell 2000, és Európában is 1-0% körüli pluszokat lehetett látni. Ázsiában a Nikkei és a Hang Seng Index pluszban van, a Shanghai Composite mínuszban, a Shenzhen Index 0,6%-os mínuszban szintén, úgyhogy nagyjából ezt a képet látjuk most. Egyébként a futures-ök Amerikában mind pozitív tartományban, úgyhogy abból a szempontból viszonylag jó a kép.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Képzeld, kihagytunk valakit a sorból, a születésnaposok sorából. 11 éves lett Zsolti.
Ma. A béka?
Úgyhogy nem a béka, hanem a hallgatónk. Minden bocsán, reggel Zsolti. Hallgat minket, hiszen nincs választása.
Szegény én... Zsolti.
Szegény Zsolti. Szegény Zsolti.
Képzeld, Zsolti, azon a napon születtél, amikor az utolsó szabad indiánok egy utolsó nagy csatába indultak a sápadtarcú hódítók ellen, és győztek is. Amitől aztán azok a vesztesek bedühödtek, és úgy elsöpörték őket a föld színéről, hogy azóta is alig van belőlük néhány. Most de az egy nagyon dicsőséges tett voltam.
Zsolti, ugyanazon a napon születtél, mint Antoni Gaudi, katalán építész. De ne legyél olyan, mint Gaudi, te fejezd be, amit elkezdtél, tehát ez nagyon fontos, és vigyázz a villamosokra. Ezen kívül Kufner Raullal is egy napon születtél, aki viszont egy zseni volt, Tamara Delempicka, emigráns lengyel festő férje egész sokáig, és egy igazi kozmopolita volt, úgyhogy vele, vagy róla lesz szó, majd mesél a múlt rovatunkban.
Igen. Katona és Csaba jól jön. Tudjuk, Zsolti a születésnapján is úszni megy, ezért nem árt, tudja, hogyha a Little Big Horn az egy folyó. Tehát akár ő is ott...
Biztos nem oda megy.
De úgy ússzál, mint az indiánok a Little Big Hornban, Zsolti, hanem úgy ússzál, mint amit most láttunk, az éremesőt biztos velőt, látta mindenki, az úszók éremesőjét.
Velőt közepette tomahawkjaikat rázva.
Képzeld, András hétvégén indiános úgy filmet
mint a fejetlen
néztünk
a gyerekkel.
Melyik indiános filmet?
Geronimo-t.
Melyiket? A Westwood-isat?
Mit tudja, én elaludtam a felén.
Kösz. A Schmidt-Andi az úgy ad embereknek, hogy azonnal vissza is veszi, amit adott, úgyhogy mindenki jobban jár, ha most híreket mond nekünk.
De a kicsi egyedül a 9 éves nézte végig.
Porba lökött, pedig a Westwoodi féle Geronimo az jó.
Durva volt, és csodálkoztam is, hogy itt bírja.
Vagy a Running Fox-osat? Mert hogy az hogy a színész nem, vagy Running nem, Fox.
Ne kérdezz ilyeneket szegényt, olyan jó
akkor
kedve volt.
Akkor azt kérdezem, hogy elrontott. Amikor melyen ilyen komor hangulata volt, és vitték a rezervátumba, az volt az?
Azt nem. Az úgy kezdődött, hogy időre...
Hogy megadta magát, úgy kezdődött.
Igen, és visszaemlékezés, tehát így a fiatalkorra is, akkor már a legelején megölték a feleségét, persze. Meg a gyereket, igen. Meg állandóan
így volt a Varódi sztori.
Igen.
Azért lett olyan vérgőzös a Geronimo, azért gyűlölt a fehéreket. mint a bűneit. Na, mi jön? Ja, a hírek jönnek. Schmidt-Anditól szeretettel, Geronimo ajánlásával is.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánok, kartársak! Mindenkit hozott Isten a munka frontján. Már látszik Bulgária háta előttünk, úgyhogy csak kitartás, gályázzunk keményen, dolgozó kis emberek legyünk, és akkor akár a bolgárokat is utolérhetjük. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Edével.
És Mihálovics Macival.
Drága kartársak, segítsetek a zenei szerkesztőnek, óriási szakmai vita robbant ki közöttünk, mert én a Little Big Horny, tudod, hogy emlegetik az indiánok azt a csatát? Nem Little Big Horny, hanem Greasy Grass.
Miért?
Mert ők úgy hívták.
Értem. Mennyivel költőibb. Mindig máshogy hívnak.
Mennyivel
mindent.
Költőibb, nem? A Greasy Grass, mint a Little Big Horn. Na mindegy.
Szerintem sokkal jobb. Eleve indiánosnak hangzik a Little, igen, Big Horn. De én még, azt nem értem egyébként, hogy én megmondom őszintén, hogy óriási tisztelője vagyok Dustin Hoffmannak, hogy egy ilyen ütközött után még egy ilyen sikeres karriert is befutott, igen, mint színész.
Igen. Na szóval a vita magva az abban rejlik, hogy lejátsszuk-e a Little Big Horny csata emlékére Johnny Cash Custer című számát. Endre magamra hagyott ebben a döntésben.
Én azt mondtam, András, hogy ezt te döntöd el, mert te vagy
a... De én nem tudok, én határozottlan vagyok, vagy mégsem. Nem,
hát,
tudom.
Nehéz lesz.
Na mindegy, aki szeretné Johnny Cash Custer című számát hallgatni, amiben gyalázza a sokak által nagyra tartott tábornokot, az hát valahogy hozza tudomásunkra. 0630-as 698-0980. Úgyhogy addig megpróbáljuk belobbizni a műsorba, és amíg ez megtörténik, addig, na, kérem addig szépen, hát falazzunk egy Budapest rovatot. Messze van ez a Little Big Horntól, de a miénk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, hát akkor mi történt a fővárosban és vonzás körzetében? A Telexen van egy remek elemzés, erre felhívnám mindenkinek, igen, a figyelmét. Nem olvassuk végig, mert nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon alapos, de ugye az az alap probléma, hogy sok kétség merült fel a márciustól érvényes állam-főváros tarifa szerződés megkötésekor, hogy az utasoknak egyértelműen olcsóbb bérletkonstrukciók nem fognak odavágni a részvevő közlekedési cégeknek, a BKK-nak, a MÁV-hévnek, a MÁV-nak és a Volán busznak. Kikérte a Telex az eddigi adatokat, és utána számoltak. Lelőném a poént, az első adatok szerint a BKK-nál márciustól havi 600 milliós hiány keletkezett, ami viszont a cég szerint kompenzál a MÁV csoporttól érkező bevételi részesedés. Bővebben tehát a Telex hasábjain lehet, aki szereti bincsizni a számokat, mint az
reformmal kapcsolatban így van. Egyébként, ahogy a hírekben is elhangzott, megújulhat a BKK jegy- és bérletautomata hálózata. Ehhez kapcsolódik egy üzenet, amit a kedves hallgatónk írt, és hogyha így van, akkor az így elég érdekes. Én még soha nem figyeltem ezt meg, de megmondom őszintén, hogy nem szoktam annyi jegyet tartani az applikációba. Azt írja, jobb reggelt kartársak, az milyen alja már, hogy lejárnak az applikációban egy éve vásárolt, de fel nem használt BKV vonaljegyek. Nem morgós szerda, de na. Hát igen. Mondjuk megmondom őszintén, hogy ez nem tudom, tehát hogy vett valamikor, elfelejtette, nem utazik sokat, nem tudom, én általában a utazik alkalmazás előtt szoktam egy párat venni, vagy mondjuk egy 10-es blokkot, most már lehet azt is. Minden esetre az történik, hogy az a cél, hogy a jelenleg üzemben lévő több mint 10 éves géppark megújuljon. 2026-ra vadi új modern készülékek is megjelenhetnek több forgalmas fővárosi csomópontban. Volt piaci konzultáció, ezt követően őszre várható a közbeszerzés kiírása, és hát ez ugye körülbelül 6 hónapot vesz igénybe az eljárás, úgyhogy így lehet számítani az új ilyenekre. Közben egy éve a hódít a PNGO a BKK-nál tesztjelleggel bevezetett digitális fizetési szolgáltatása. Megszerették a fővárosban közlekedők, azt mondja a társaság, hogy az indulás óta összesen már több mint 1 millió jegyet vásároltak a rendszeren keresztül. Ugye a rendszert használók több mint fele bankkártyával, 45% okos eszközzel fizet, és 10-ből 9-en maximum 2 személyre váltanak jegyet. Hát hogyha mondjuk ez elterjedne, akkor esetleg jobb lenne, mint maga a géppark, amit fel kell újítani, mármint hogy az automata, illetve hogy igen, ebben viszont nincs olyan, hogy elavul egy jegy. Mondjuk az fura, hogy az applikációban elavul, ezt nem igazán értem.
Drága Kortár, csak jön a Cindy Lauper.
Ja, először. És utoljára.
Hát így kell ezt csinálni. Mert hogy néhány hete bejelentették, hogy Girls Just Wanna Have Fun címmel búcsú turnéra indul. Jövő februárban Európára is átteszi ezt a turnésorozatot. Glasgow-ban, Manchesterben, Londonban, Birminghamben, Belfastban, Budapesten, Lócsban, Prágában, Berlinben, Düsseldorfban és Párizsban is közönség elé lép. Úgyhogy február, mikor lesz a koncert, gyorsan utána nézek. Február 19-én 2025-ben a Budapest Sport Arénában.
Cynthia Ann Stephanie Lauper.
Igen.
Bizonyám. Úgyhogy minden idők egyik legsikeresebb előadójáról van szó.
Igen, ő volt az első női előadó, akinek debütáló anyagából 4 dal is felkerült az amerikai kislemez listán a top 5-be, és hát leghíresebb slágeret természetesen a Girls Just Wanna Have Fun. Úgyhogy
Time After Time az is nagyon nagy.
Tényleg, azt mennyire szerettem. Igen, kösz, most dallamtapadásom lesz.
Tessék.
Ez volt a Budapest rovat, pihenjünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Még az előző témához gyorsan, mielőtt tovább megyünk, a Budapest Go applikációban visszaváltható külön díj nélkül a jegy, ilyen sincs sok helyen, illetve hogy az idő keretes jegyek természetesen lejárnak, meg hogy áremelések után csak X ideig felhasználható a menetjegy. Írja a hallgató, hogy belefutott és nem egészíthette ki az emelt összegre, nem vitázott, hát visszaválthatta volna. Szóval az a helyzet, hogy tudatosan kell ezeket kezelni, persze bosszantó, hogyha erre nem figyelünk oda és lejár. Na de, focizzunk, mert hogy nagyon érdekes témánk van. Annyi pénz ömlött a magyar fociba, hogy Ausztrián kívül mindenkit lehagytunk a régióban. Kérem szépen, világbajnokok vagyunk, legalábbis régiós bajnokok. Jandó Zoltán, a g7.hu újságírója a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Na, hát 2023-as évet nézted, ugye akkor érdemben a magyar élvonalbeli labdarúgó csapatok árbevétele nem nőtt. De ez 2010 óta lényegében egy furcsa, unikális év, nem?
Igen, igen, abszolút. Ráadásul ugye a magyar labdarúgás az egy ilyen furcsa állatfajta.
Várj egy picit, elkezdtél Sripio hangon beszélni, tehát add onnantól kezdve, hogy a magyar labdarúgás, és onnantól most próbáld meg még egyszer, kérlek, bocsánat.
Így most
kitűnő,
jó.
Nagyszerű, köszönjük.
Szuper, a magyar labdarúgás az egy ilyen kicsit különös állatfaj, különösen ugye ezek a csapatokat működtető gazdasági társaságok, mert a bevételüknek egy nagyon jelentős rész az nem árbevételként jelentkezik, hanem egyéb bevételként. Ez tulajdonképpen a támogatásokat takarja, amiket kapnak, és ez tavaly is nőtt, tehát hogy a teljes bevétel növekedése az tavaly sem állt meg, az árbevétel viszont az most először 2010 óta nem növekedett, és ugye ezt a növekedést ezt érzékelni tudjuk 2010-ben a teljes ligának a az összes bevétele, tehát ez a támogatás és az árbevétel együtt, az 8 milliárd forint volt, azért akkor 16 csapatos bajnokságban átlagosan 500 millió forintot jelentett. Most a 12 csapatos bajnokságnak volt 56 milliárdos bevétele, ami ugye majdnem tízszeres a 2010-es szintnek.
Hogyha megnézzük azt, hogy milyen gyarapodás van, akkor, akkor azt lehet látni, hát igen, lényegében... Igen, 56-ra emelkedett, látom a grafikon, de hogy az a fontos változás az, az volt tavaly, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben először nem nőtt a csapatokat fenntartó cégek összesített árbevétele, tehát ez a piaci bevétel, ami a, ugye rávilágít arra az egész rendszerre, amit te mondtál, hogy a TAO miatti növekedést lehet itt látni az elmúlt időszakban is.
Hát igen, ugye ez, ez egyrészt a TAO, másrészt ugye itt önkormányzati támogatások is vannak, ja, meg egyéb különböző támogatások is, tehát több részből, meg közvetlen állami is van beruházásokhoz, tehát ez elég sok részből tevődik össze, és hát még azért annyit érdemes kiemelni, hogy az árbevétel az ugye papíron a piaci bevétel, de ugye a magyar labdarúgás messze feltétlenül így van, hiszen ugye itt vannak például a közvetítési jogok, amit ugye a köztévé vásárol meg, hát erősen túlárazott. Na, túlárazottan, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy túlárazottan. Ugye itt van a szponzoráció, ahol hát nagyon nagy arányban megjelennek az állami cégek, illetve hát, hogyha nem állami cégek jelennek, akkor olyan cégek, amelyek hát ilyen a állami megrendelésekből élnek, és aztán az ebből elért piacinál jóval magasabb profitjukból osztanak valamennyit vissza a labdarúgásnak. Tehát tulajdonképpen amilyen közvetlen piaci árbevétel lenne, vagy tényleges piaci bevétel, az ugye a jegyárbevétel lenne, ami továbbra is nagyjából az
nem, hát még van a közvetítési díjak
hát
is.
Hát ez most vonta a közvetítési díjat.
Igen, ugye amit a köztévé vesz meg.
Igen, ja, így értem. Ó, bocsánat, kösz, hogy helyre tettél. Betalált a bal egyenes rendesen.
Csapat szinten hogy állunk? Tehát, hogy ki az, aki legjobban gazdálkodik?
Hát a Fradika, nem?
Ugye a legnagyobb bevétel az kimagaslóan a Ferencvárosnak van, akik több mint 16 milliárd forint volt az összesített bevételük tavaly, és most már ugye évek óta így állnak, ezzel meg több mint a duplája a második helyen álló csapatnak is, és nagyjából annyi, mint a hét legszegényebb csapat együttvéve. Úgyhogy ők kimagaslanak, de igazából az összes többinél jelentős növekedés volt. Egyébként ugye a Ferencváros ezzel a bevétellel nem csak a régióban állná meg a helyét, de mondjuk egy belga, egy svájci vagy egy dán bajnokságban is a gazdagabb klubok közé tartozna.
De közben, és az nagyon érdekes, veszteséges volt a Fradi.
Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert úgy tűnt egy néhány évvel ezelőtt, hogy ezeket a veszteséges időszakokat magunk mögött hagytuk, mert egyébként ugye 2010-es évek előtt valóban teljesen alulfinanszírozott volt a labdarúgás, és ez egy viszonylag sokáig kitartó folyamatként veszteségben tartotta a ligát, de az elmúlt években már ez nem volt jellemző, aztán 2022-ben újra veszteséges lett a liga, és 2023-ban is, és az utóbbinak két oka volt, az egyik az, hogy a Ferencváros még ebből a 16-17 milliárdos bevételből sem tudott kijönni, és ott volt egy veszteség, a másik pedig az, hogy hát a Fehérvárnak a költségvetése lényegében összeomlott azzal, hogy a MOL kiszállt mögüle, és tulajdonképpen annyi veszteséget hozott össze, mint amennyi a bevétele volt. Tehát leegyszerűsítve kétszer annyit költött, mint amennyit sikerült összeszedni a bevételként.
Hát ugye az... Az a baj, hogy ezt nagyon nehéz értelmezni, hogy ilyen bevétel mellett, összesített bevétel mellett hogyan tud veszteségesen működni.
Főleg azért, mert azt szokták mondani a külföldi csapatokkal kapcsolatban, hogy a labdarúgás a világ egyik legjobb üzleti vállalkozása, nem véletlenül a legtehetősebb üzletemberek sürgölődnek a legpatinásabb klubok környékén, de ott nyilván más alapokon működik a labdarúgás, mint mi nálunk.
Igen, abszolút. Hát szerintem a magyar labdarúgásnak a fő problémája az ugye pont ez. Tehát, hogy bármilyen hihetetlen, de a legnagyobb problémát 2010 óta az jelenti, hogy túl sok pénz, és túl sok jellemzően állami hátterű pénz ömlik a labdarúgásba, illetve hogyha esetleg ez a pénz nem elég még így sem, akkor is egy nem ilyen problémát, ha veszteséget termelnek ezek a cégek, mert tudják, hogy idővel úgyis további növekvő bevételekre számíthatnak. Ugye Kornai ezt hívta puha költségvetési korlátnak, beépítik a várakozásaikba azt, hogy nekik majd úgyis több pénzük lesz, és ez az, ami a labdarúgásban teljesen kijöli a motivációt. Tehát, hogy én már 2015-ben beszéltem olyan klubtulajdonossal, aki arra panaszkodott, hogy nem tudja a játékosait motiválni, mert hogyha valami szembehányást tesz nekik a teljesítményükre, akkor fogják magukat és elmennek egy másik csapatba, mert most már annyi pénz van a labdarúgásban, hogy úgyis lesz, aki kifizeti nekik azt, amit kérnek. És ugye azóta ez még tovább növekedett, és ez a motiváltság hiánya nem csak a labdarúgók szintjén, hanem ugye klub szintjén, vagy akár egy akadémia szintjén is látszik. Minek foglalkozunk utánpótlás neveléssel, ha meg lehet vásárolni játékosokat, hiszen annyi pénz áll rendelkezésre, sokkal egyszerűbb ezt megcsinálni, és ez egyébként teljesen jól látszik is az összes mutatóban, az összes ilyen teljesítmény mutatóban. Arról ne beszéljünk, hogy a Magyar Liga az mennyire le van maradva ahhoz képest, hogy a bajnokság mennyi pénzből gazdálkodik, de hát, hogy mennyi utánpótlás nevelési játékos játszik magasabb szintű ligákban, mint az NB1, az valami kriminálisan alacsony szám, az MLS készített erről 2 éve egy jelentést, és hát messze az utolsók vagyunk a teljes régióban ebben a mutatóban.
Hát meg ugye azt is kell nézni, hogy ugye mire startolnak rá ekkora költségvetésből a magyar csapatok, hogy kijussanak a nemzetközi szintére, és a nemzetközi szintére minél tovább jussanak, mert annál több euró bevételt kapnak. Csak az a baj, hogy a nemzetközi kupákban rendre elvérzünk viszonylag hamar.
Hát igen, meg hát, hogyha ugye itt jön a motiváció hiánya, hogyha esetleg nem sikerül megszerezni ezt a bevételt, akkor sincsen probléma, mert megkapják máshonnan. Uh-huh. Tehát, hogy ugye ez a fő gond a magyar labdarúgásban, hogy egyszerűen nincsen az a pénzügyi motiváció, hogy másik országbeli csapatnál, ugye, hogyha az a bevétel kiesik, akkor az problémát jelent. Hogyha nincsen meg a teljesítménye a csapatnak, és a szponzor, nehogy Isten, valami teljesítményelvárást kötött a pénzhez, mert hát ugye ez is előfordul a fejlett világban, akkor ugye megint csak bevétel kiesés van Magyarországon, ilyenek nincsenek, és ez ugye persze nyilván ettől még lehetne motivált egy csapat, de azért valahol mégiscsak azt látjuk, hogy ez a fajta motiváció hiányzik.
Egyébként a költségvetésből a kiadásokat azt lehet látni, hogy mire megy, hiszen ugye azért az állam elvégezte azt a feladatot, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseket a klubok helyett elvégezte, meg a befektetők helyett elvégezte, akkor nyilván a fenntartásra kell pénzeket allokálniuk, illetve gondolom a játékos állományra.
Igen, hát ahogy egyébként mindenhol a világon, nálunk is a személy jellegű ráfordításokra, tehát tulajdonképpen a fizetésekre megy a legtöbb pénz. Egyébként nem kimagaslóan nagy ennek az aránya, ugye az szokott a probléma lenni több országban is, amikor van egy ilyen arány, amit számolni szoktak mindenhol, hogy a bevételeknek milyen arányában költenek fizetésekre, játékos fizetésekre, vagy úgy általában bérekre a csapatok, és amikor ez 100% fölé megy, akkor az már problémás tud lenni, és hát azért erre is látni nemzetközi szinten is. Precedens Magyarországon ez annyira nem magas.
Ez azért furcsa, amit mondasz, mert hogy a közösségi oldalakon meg rendre szembe jön, hogy ugye itt is átlagot lehet vonni, mert amiben benne van, gyanítom, a fűnyíró pályamunkás és a befejező sztárcsatárnak a fizetése egybe, hogy a klubok mennyit költenek bérekre, de így is átlagosra, havonta egy átlag focista olyan, most lehet, hogy rosszul emlékszem, de ilyen 3-4 millió forintot is hazavihet.
Igen, én egyébként most tervezek írni egy cikket pont arról, hogy hogyan alakultak ezek a fizetések, és kicsit megnézni, hogy erről több szám is van, amit ugye a magyar beszámolókból látunk, az egy összesített szám, amiben nem csak a játékosok vannak benne, és ugye vannak olyan klubok, ahol ez ilyen százas nagyságrendű embert jelent, tehát, hogy tényleg annyian dolgoznak a csapat körül, és ugye azért eléggé el tudja tolni az átlagot, ahogy te is mondtad. Az UEFA-nak van kimutatása arról, hogy hogyan alakulnak ezek a focista bérek, és ugye azért ott is az látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon dinamikus növekedést mutat, ami egyébként szintén ugye abba az irányba tereli az egész futballt, hogy nem feltétlenül kell itt azzal foglalkozni, hogy mi neveljük ki az utánpótlást, hanem ugye lehet azt csinálni, hogy vásárolunk játékosokat, mert tudjuk őket fizetni.
Hát irgalmatlan pénz ment be, ezt lehet látni, főleg az a grafikon érdekes, ami 2009-2023 között hasonlítja össze, hogy milliárd euróban mennyi pénz ömlött a különböző regionális csapatokba. Hát ott aztán rendesen felzárkoztunk lényegében Ausztriához, és azt írja a kedves hallgató, nehéz helyzetben vagytok, egy gazdasági piaci rádióban kell beszélni egy nem piaci szegmensről úgy, mintha az piaci szegmens lenne.
Hát igen, azért a labdarúgás soha nem lesz teljesen piaci alapon működő, de azért általában a legtöbb országban már törekednek arra, hogy ennek legyenek piaci elemei, és azért a bevételeknek legalább egy része. Azért ugye itt kétféle siker kritérium van mindig, és ebből az egyik a sportszakmai siker, és általában a sportszakmai siker dominálja az üzleti sikert, tehát nem az lesz az elsődleges, hogy ezek a cégek profitot termeljenek. De azért általában megvan másodlagos motivációként az, hogy a sportszakmai sikert arra használjuk, hogy üzletileg fenntarthatóvá tegyük ezt a
hát egyrészt, másrészt pedig ugye mindig lehet magyarázni a különböző, ugye, ha nagyon populista szeretnék lenni, azt mondanám, hogy a stadionépítésekkel is ezzel a több mint 1000 milliárd forinttal, ami a TAO rendszernek a 13. évére már beszivárgott ebbe az egészbe, hogy akkor a siker, tessék, lássuk, hogy milyen jól sikeres a csapat. Hát itt volt itt egy összeállítás a Facebookon, egy sportszerető tartalomgyártó összegyűjtötte, hogy a magyar válogatott kapcsán ugye a legnagyobb ellentmondás az, hogy ez a csapat úgy nevezhető hellyel közzel, írja ő jónak, hogy az legkevésbé sem a fociba öntött 1000 milliárdok érdeme. Magyarán, hogyha egy fillér állami támogatás nem érkezne a professzionális labdarúgásba, mondja ő, ezen srácok többsége akkor is pont ugyanilyen szinten tudna focizni, és ha alaposan megnézzük, akkor végigment a teljes rangsoron. Gulácsi, ugye ő még régebben volt utánpótláskorú játékos, mint ahogy elkezdődött ez a pénzosztás, másfelől 17 évesen Angliába szerződött, azóta csak külföldön edz és véd. És akkor így végigmegy az összes. Most nem akarom végigvinni, van egy pár olyan srác, aki
hogy kimondottan... Szoboszlai benne sem volt a rendszerben, hanem az édesapja...
Benne sem volt, abszolút. Kerkez sem volt, Stylesnak semmi köze a magyar focihoz.
Hát Kerkeznek se,
Bollai, nem is magyar. Bolla hasonló, akkor lényegében Schäfer és hát talán van még egy talán a játékos, aki mondhatjuk, hogy ennek a rendszernek, vagy ennek az intézménynek a terméke.
Még most jön, hát még olyan fiatal a rendszer, hát ki kellett dolgozni az alapokat, még be kell érni a vetésnek. Ne legyél türelmetlen, Endre.
Nem vagyok türelmetlen.
Hát, ugye azért, aki bekerült akkor, mondjuk 5 évesen, most már az is 17 éves, tehát amikor elkezdődött a valami 18, tehát azért...
Ha igen, nem igazolt külföldre, akkor lehetne mondani, hogy oké, rendben, akkor működik ez a dolog. De a válogatottból lényegében például a Csobot Kevin 16 évesen is külföldre igazolt a fejlődés érdekében.
Igen, ugye pontosan ez látszik, hogy ugye rendszeresen felmérik egyébként a teljesítményét ugye nemzetközi cégekkel méretik fel a teljesítményt az akadémiáknak, és ilyen látszik valami fejlődés, de mindig olyan alapvető problémákra hívják fel a figyelmet, amik tényleg teljesen érthetetlenek egy külső szemlélő számára, és ugye ez megint arra vezethető vissza, hogy annyi pénzük van, hogy nem feltétlenül vannak arra kényszerülve, hogy ők nagyon jól teljesítsenek. Itt ugye azt kell behozni ilyen szempontként, hogy vannak hozzánk hasonló méretű piacokban, vagy gazdaságokban, a labdarúgás általában arra kell, hogy építsen, miután kicsi a piac, és nem tud mondjuk közvetítési jogokból, szponzoroktól annyi pénzt összeszedni, mint egy nagyobb országban ezt megtehetné, hogy elkezdjen azzal foglalkozni, hogy kineveljen utánpótlásból játékosokat, és azoknak a játékjogát értékesítve tegyen szerbevételre. Ugye ezt a hollandok fejlesztették tökéletesre, de ugye mondjuk Szerbiában vagy Horvátországban is elég jól működik valami hasonló. Uh-huh. És egyébként, amikor 2011-ben az MLS csinált egy stratégiát, akkor az nagyjából abból az jött ki, hogy ezt kéne Magyarországon is csinálni, és elég jól felépítették, hogy ez milyen forrásokra van szükség. A probléma az volt, hogy ha jól emlékszem, akkor 17-szer annyi forrást tett az állam a labdarúgásban, mint amennyit ők kértek, és ugye ez annyira elöntötte a pénzt, hogy bár elindult maga a folyamat, az infrastruktúra megteremtődött, meg amire szükség volt háttér, az kialakult, de valahogy a motiváció hiány az egész elakadt ezen a ponton, és nem sikerült tovább lépni, és ugye nem sikerült ezt a modellt felépíteni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot kívánunk!
Grafikonok és további adatok, g7.hu cikk, amit Jandó Zoltán, a g7.hu újságírója jegyez. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket!
Én is köszönöm, sziasztok!
No, kérem szépen, akkor most jön a napközi, ezután a megszólalás után, és a napközi után jön az, hogy emléket állítunk a Little Bighorn-i csatának. 1876-ban az Egyesült Sioux, Cheyenne, Arapaho csapatok, vagyis hát törzsek vereséget mértek George Armstrong Custer tábornok elbizakodott 7. lovasezredére irtózatos tömegmészárlást rendezve a körükben, és furcsa módon Johnny Cash emléket állít ennek az eseménynek, fehér emberként elég markáns véleményt fogalmazva meg.
Hát ő sokszor kiállt a gyengék érdekében, a Man in Black az erről szólt.
Igen, Custer tábornokról, úgyhogy hallgassátok a szöveget különösen nagy figyelemmel. Tehát a napközi után jön Johnny Cash és a Custer.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát nézzük azt, hogy mi történik, hogyha valaki nyaralni készül, és orvosi ellátásra kényszerül külföldön.
Ne adj Isten,
bizonyám.
Bármikor beüthet a baj, ilyenkor jól jön, ha van biztosítás. Megkérdezzük, hogy van-e egyáltalán biztosítás, meg mire kell figyelni ennek kapcsán. A vonal túlsó végén Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hogy látja általában az utazók, mennyire fedezték fel maguknak az utazási biztosítást, vagy még mindig úgy vagyunk vele, hogy úgyis megúsztuk, mi baj történhet?
Nem, azért azt gondolom, hogy jobb a helyzet, mint például a kaszkó fronton, ahol valóban ez a jellemzi a magyar mentalitást, hogy mi biztos nem okozunk balesetet hibából. Na mindegy, visszatérve az utas biztosításra, itt azért a legtöbben már kötnek biztosítást, ez jó hír. Gyakorlatilag van egy réteg, aki nem mulasztja el az utas biztosítás megkötését. Nyilván vannak olyanok is, akik az utolsó pillanatra hagyják, sőt, utazás közben, mondjuk az utolsó benzinkútnál kötik meg a biztosításokat, de hála Istennek erre is van mód, hisz ma már az online világban nagyon egyszerűen mobiltelefonon is köthető.
Néhány ilyen hamis biztonságérzetet sugalló dolgot hadd említsek itt meg. Az egyik az, hogy hát nekem van európai biztosítási kártyám. Az elég?
Elég lehet, de nem feltétlenül. Ugyanis az európai biztosítási kártya ugye arra való, hogy az adott országban ugyanazt az ellátást megkapjuk, mint az ország lakosai. Ez egy nagyon jó dolog természetesen, ugyanakkor nagyon sok helyen rész van, vagy előfinanszírozás, azaz mélyen a zsebbe kell nyúlni, mire megkapjuk a pénzünket, az nem ma lesz, és az sem mindegy, hogy valaki több ezer eurós részt kell esetleg úgy kifizessen. Tehát ez egy nagyon fontos, az egy nagyon fontos dolog, hogy az európai biztosítási kártya az nem nyújt teljes körű védelmet, hanem az adott ország ellátásához igazodik, és ezen kívül megemlíteném azt is, hogy a balesetbiztosításnak az is egy fontos része, hogy a nyaralásunkkal kapcsolatos költségeket is fedezi, hogyha olyan problémába kerülünk, hogy be kell mennünk kórházba esetleg, a hozzátartozóink, akik velünk vannak, azoknak a költségét, az utazás költségét, és a többi, és a többi. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt egy utasbiztosítás, és talán nem utolsó sorban megemlíteném azt is, hogy asszisztenciát, telefonos asszisztenciát is kapunk ilyenkor, azoknak különösen fontos lehet, akik kevésbé beszélnek idegen nyelveket.
Aztán azt nem tudom, hogy tudja, hogy ezt ki kell váltani, tehát magunkkal kell vinni ezt a plastiklapot, vagy ez
tudomásom szerint ki kell váltani.
Tehát nincs ilyen applikációhoz kötött valami? Mondjuk, ami egyszerűbb lehet esetleg, hogyha nem kell, hogy...
Nem, most megfogtak meg.
Aha,
nem
nincs. Nem tudjuk.
Akkor utána nézzük, mert ez egy fogaskérdés.
Ami fontosabb, hogyha már a plastikkártyákról volt szó, hogy nagyon sokan tudják azt, ugye, hogy a bankkártyájukhoz kapcsolódik biztosítás. Na most ugye itt akkor azt mondhatják, szintén lehet benne egy olyan, hogy hamis biztonságérzet, hogy hát nekem megvan, ez a bankkártyám, ez biztosít, akkor nekem nem kell semmit csinálni. Igen ám, de pont például ez olyan orvosi ellátási részleteket nagyon érdemes átnézni rajta, hogy pontosan micsoda az, ami fedezve van.
Abszolút, jól mondja. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem minden típusú bankkártyához van egyforma biztosítási fedezet. Nyilván akinek mondjuk titán, arany, vagy nem tudom, platina kártyája van, annak nagy valószínűséggel a kártyához adott, ahhoz kötött biztosítás is megfelelő lehet egy adott ország tekintetében, de ez sem feltétlenül biztos, mert például a betegség-baleset limiteket bőven 100 millió fölé érdemes húzni, így fejezem ki magam, hogyha mondjuk az Egyesült Államokban vagy Kanadában utazunk, de ha az európai országokból kilépünk, akkor is egy ilyen legalább 100 milliós fedezettel kell rendelkeznünk, tehát addig kiterjedően kell biztosítást kötnünk. A plastikkártyák nagyon változatosak, és korlátozott a szolgáltatási szintjük, tehát egy normál sima, az embereknek azt gondolom, hogy többségében ez a normál sima kártya mellé, akár csak európai biztosítás jár, illetve a limitek abszolút nem választhatók, hanem a kártyához adott limitek. Ugye két probléma van ezzel, egyrészt nem igazán ismerjük a kártyához kötött biztosítás feltételeit, és tényleg, ahogy önök említették, hamis biztonsági érzettel utazhatunk az adott célországba, illetve elfeledkezhetünk arról, hogy családunk is van, tehát a számukra ad biztonságot, családtagunk számára.
Mennyire kell őszintének lenni magunkhoz legalább, amikor utasbiztosítást kötünk? Azaz, mennyire kell a költségeket szem előtt tartani? Például, ha van egy ilyen kártyás utasbiztosításunk, érdemes-e kötni egy másikat? Vagy hogyha valami baj történik, akkor ilyenkor dupla biztosítás gondolom nem lehet kötni, tehát akkor melyiket érdemes használni? Tehát a túlbiztosítottság, mint olyan, az például jó megoldása egy aggodalmaskodó utazónak.
Én rendelkezem több bankkártyával és több ilyen mód, több kiegészítő bankkártyához kötött biztosításra, én mindig kötök magamra és a családomra is, és ez nem véletlen az előbb elmondottak miatt, szinte ez egy kötelező dolog nálam, és ez nem hiszem most csak szakmai ártalom lenne, ugyanis a biztosítások nagyon átlagosan nagyon olcsó biztosítások, akárhogy nézzük, tehát hogyha a közeli országban megyünk, akkor valóban olcsó, az ugye az átlagos díja személyenként naponta 700 forint volt, tehát ha egy közeli országban megyünk, akkor egy kifejezetten olcsó megoldásra kaphatunk megfelelő biztosítási fedezetet, ha távolra megyünk, akkor nyilván és nőnek a biztosítási szolgáltatások, úgy nő a biztosítás ára is, de az utazásunkhoz, a nyaralásunkhoz képest, tehát annak költségéhez képest mindenképpen elenyésző az utasbiztosítási költség, mindenféleképpen ajánlott, és ugye most még mi csak a legfontosabbról természetesen a betegség és baleset biztosítási részről, tehát az orvosi ellátásról beszéltük, de itt azért...
Hát van káresemény is lehet, vagy lopás, podgyász, vagy bármi ilyesmi.
Sőt, most igen, már a ugye... Podgyász, a laptopunk.
Most már repülőgép késésre is lehet biztosítást kötni, ahogy igen. Hallottam.
Igen, meg nem beszélve, hogy például sportolunk, tehát nagyon sokan azért aktív van, töltik a szabadságukat, legyen ez szó ez térről vagy nyárról, síelnek télen nyilván, nyáron nagyon sokan búvárkodnak, tehát mindenféleképpen érdemes ezzel foglalkozni. Itt azért felhívnám a figyelmet, hogy kiegészítő biztosítás megléte szükséges, és arra is egyébként, hogyha kötnek biztosítást, remélem igen, akkor össze kell hasonlítani ezzel a biztosító kínálatait, mert különböző limitekkel, kártérítési összegekkel köthető biztosítás. Nagyon fontos az is, hogy kizárás sokat hogy alkalmaznak a biztosítók. Nagyon fontos az, hogy például ugye a külügyminisztérium által nem javasolt, országokba nem lehet érvényes utasbiztosítást kötni, tehát oda kell rá figyelni. Érdemes szakemberrel is konzultálni, bár ugye azzal kezdtem, hogy akár az utolsó pillanatban online módon is lehet biztosítást kötni, de nem árt egyébként eligazodni jól a biztosítások között, különösen akkor, hogyha mondjuk tényleg távolabbi országban, tehát mondjuk tengeren túlra utazunk.
Közben írja a kedves hallgatónk, hogy okmányirodában azonnal elkészül az európai egészségbiztosítási kártya, úgyhogy igen, erre gondoltunk, köszönjük szépen. Van, aki pedig azt mondja, hogy tartsuk őt nyugodtan ódivatunak, de abszolút nem az applikációzott kártyákban hisz, hanem mert ugye az lemerülhet, a telefon elromolhat, a telefon térerőfüggő lehet, hanem a plasztikkártyában hisz ő, úgyhogy ezeket a visszajelzéseket kaptuk. De a lényeg, hogy ahogy más biztosításnál is, meg általában a pénzügyekkel, az egészségünkkel, itt is tudatosan kell készülni, tehát legyen egy fél órája legalább valakinek arra, hogy átnézze azt, hogy milyen helyzetre milyen válasza van, hogyha elindul nyaralni.
Mindenképpen érdemes. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy a biztosításra érdemes időt szánni. Tehát gondoljuk meg, itt tényleg néhány ezer forintos biztosításról beszélünk, hogyha az árát nézzük, de a védelem, a biztosítási szolgáltatás sok tíz, akár százmilliós nagyságrendű is lehet. Tehát ekkora az a szerződés, amit kötünk, ilyen értékű az a szerződés, amit kötünk. Tehát tényleg érdemes átgondolni, hogy számunkra mi a jó.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát kívánunk!
Köszönöm.
Köszönjük szépen!
Viszont hallásra!
Pap Lajossal beszélgettünk, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével arról, hogy ha valaki nyaralni készül, most ugye aktuális a dolog, akkor az orvosi ellátás mennyibe kerülhet külföldön, illetve hogy mivel lehet azt fedezni, ez volt a fő témánk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.